Nem tudom, melyik ötök látta a Safi című film, rajzfilmet is a jelenlévők közül. Nagyon szerettem azt a rajzfilmet, több oka is volt. Az egyik kedvenc szereplőm, az egy igen utálatos alak volt benne, az olasz Fuzzola, aminek a neve egyébként azt mondja, hogy görény, tehát ilyen nagyon, nagyon kedves neve van. És hát nem tudom, hogy emlékeztek-e, aki még nem látta, akkor most előre bocsánatot kérek, hogy elspoilerezem ezt a rajzfilmet. De a Puc alá a legvégén ennek a rajzfilmnek a pályafutását egy börtönben fejezi, teljesen konkrétan egy kínzó kamrában, nem tudom, hogy emlékszünk erre a képre, ahol nem más, mint saját édesanyja, hát mondjuk így sütögeti a fenekét tüzes vasakról azért, mert hát nagyon, nagyon gonosz volt. Hát biztosan tudjuk azért, hogy ott az egész film alatt minden főszereplőt megpróbált legalább egyszer eltenni lábalól, volt, akik többször is. Tehát, hogy igazából így a gyermeki igazságérzetünk így elég tételt kap, amikor látjuk, hogy azért a gonosz ott bűnhődik. Ami nekem már gyerekként is fura volt, az, hogy miért pont a saját anyukája a kínzója, vagy aki ott a kínzó kamrában dolgozik, vagy hát kínozza, vagy bántalmazza. És hát aztán, amikor egy kicsit idősebb koromban néztem, akkor még mindig nem voltam felnőtt, de már ilyen hogy mondjam, kamaszként néztem Puc alá édes anyját, akkor azért úgy ilyen párhuzamokat mondtam saját anyukámmal, hogy azért benne is vannak ilyen kínzó mesteri tulajdonságok, és hát később meg arra gondoltam, hogy nem csoda, hogy Puc alá ilyen lehet, hogyha az anyukája egyébként is emberkínzással foglalkozik, mondjuk főállásban. Tehát ezek voltak az én ilyen fejlődési szakaszaim Puc alát illetőleg, de amiért én nekem most eszembe jutott Puc alá, az az volt, hogy amikor ott az utolsó záró jelenetben ott lóg a kínzó kamrában, ilyen nagy súlyok lógnak a lábáról, és ilyen megejtő volt így már felnőttként a gyerekeimben megnézni, hogy a saját anyukájának könyörög azért, hogy hagyja abba. És felnőttként már az ember egy csomó olyat belelát a filmbe, amit dargaiék nem is akartak, hogy belelássunk. Az én beleláttam egy felnőttként, az az volt, hogy ez aztán milyen egy rohadt helyzet. Amikor az ember, aki ezt könyörög, az a saját anyja, aki őt kínozza. És miért jutott ez eszembe? Hát azért, mert az imádság sorozatunkban eljutottunk ahhoz a kérdéshez, hogy kihez imádkozzunk, mert volt már szó arról, hogy az ima az egy alap hozzáállás, egy önvizsgálat hozzáállása, az ima az igazából a lehetőség meglátásának a megtanulása, az ima az, amit konkrét helyen és konkrét időben kell nekünk, helyet és időt kell szabni rá, mert el fog futni mellettünk. És ezek még sokszor mennek is, de nagyon-nagyon sok embernek az életben az imádság legfőbb akadálya mégse az, hogy nem tud eléggé önvizsgálni, mégse az, hogy nem képes meglátni a lehetőséget az életében, mégse az, hogy konkrét helyet és konkrét időt nem talál az imádságban, hanem a legnagyobb baja az, hogy kihez imádkozunk. Nagyon sokszor láttam olyan embert imádkozni Istenhez, akiről tudtam, hogy alapjáraton Isten nem tekinti jobbnak, mint Puc alá saját édesanyját. Egy kínzó mesternek, aki arra tette fel az életét, mondjam így Isten közvet erre az életét, hogy az ő életét minél kínosabbá tegye. Rengeteg emberen látom, hogy haragszik Istenre, hogy Isten tartja felelősnek az életének az árnyoldalaiért és a problémáiért, hogy van egy olyan istenképe, amely igazából valahol azt az apát vetíti elénk, amelyik fölemeli a kezét, és a következő pillanatban le is sújt vele. És mégis megszólal, és próbál imádkozni. És nagyon sokszor itt az egyházunkban van ez a fajta imádság. Én azt vettem észre, hogy mi reformátusok általában így szoktunk imádkozni. Menjél édesatyánk. Vagy még jó hosszabban, menjél édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. És nagyon sokszor a legtöbb ember, amikor ezt a hosszabb formát mondja, hogy mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, akkor nem elég, hogy még eszébe jut az, hogy ez egy, vagy az a kép kell benne, hogy ez egy karját felemelősebben ütni akaró apa, de még Jézus Krisztus által eszébe jut az is, hogy ez egy olyan apa, aki már egy fiában nagyon csúnyán elbánt. És itt vagyok én vele a következő. És nagyon sokszor érzem azt embereknek az imádságainál, hogy ez igazi tragédia, hogy ők ahhoz az Istenhez imádkoznak, akitől igazából nem várható semmi jó. Ahhoz az Istenhez imádkoznak, akitől igazából ez ugyanaz, mint amikor az apa üti a gyerekét, és a gyerek azt kéri, hogy apa, hagyj már abba. És nagyon-nagyon sokszor ez az alaphozzáállás az imádsághoz. És miért nem imádkozol? Mert nem imádkozol te gyakrabban. És hát kiveri a jegyes verejtét. Miért imádkozzak gyakrabban? Akkor imádkozok, amikor vernek, hogy hagyják abba. És ezért nagyon fontos ezt a kérdést tisztáznunk, hogy bennünk milyen Isten kép él. Amikor mi leülünk, és azt mondjuk, hogy Istenem. Vagy amikor mi leülünk, és azt mondjuk, hogy mennyi édesatyám. Vagy csak azt mondjuk, hogy édesatyám, vagy csak azt mondjuk, hogy mi atyánk. Akkor igazából kit szólítunk meg? Egy olyan diktátort, akitől maximum azt tudjuk, akinél azt tudjuk elérni, hogyha nagyon szépen könyörgünk, és ha nagyon megpróbálunk vigyázni magunkra, akkor előbb abba adja a verést. Vagy olyas valaki, akihez bizalommal tudunk fordulni. A börtönőrhöz imádkozunk, vagy olyas valaki ez, aki velünk együtt volt a börtönben, és tudja, hogy miről van szó. A kínzómesterhez, vagy a másik megkínzotthoz. Az erőszakos nevelőhöz, vagy a testvérhez. Mert nagyon sokszor ez a baj, hogy olyan apa képek élnek bennünk, olyan szülő képek élnek bennünk, amelyek óriási blokkádokat tesznek elénk, amikor azt akarjuk mondani, mi atyánk. Mert ez a mai ige, Máté evangéliumának a 6. fejezetéből, a 9. versben, annak is a középső része, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Olyan egyértelműnek tűnik. Ti azért így imádkozzatok, mondja Jézus, és szinte így beindul mindenkinek a pavlovi reflex. Jaj, most nem imádkozom, mert majd csak a végén fogjuk ezt imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy? Hát ez jó dolog, nem? Isten a mi atyánk, és ez egy tök jó dolog. Isten mint apa, mint jó apa. És hát itt biztos mindenkinek volt mindenféle apja, nekem is volt egyféle apám. De amikor fiatalabb koromban ahhoz az apához kellett hozzákötni az Isten képet, az nekem nagyon-nagyon nem ment. Az én nagy szerencsém az volt, hogy ugyan fiatalon tértem Istenhez, de nem gyerekként. Ezért az én gyerekkép, vagy apaképem, az inkább az, akinek apának kellene lennie, és nem az, aki apám volt. Mert apám ő egy elég fiatal ember volt, amikor megházasodott, 19 éves volt, amikor születtem. Az én vagyok be őszintén, az egy nagyon fiatal kor, és hát mit lehet csinálni egy rossz gyerekkel? Hát néha alaposan el kell tángálni. Tehát hogy ez volt az én apukám. Nem volt ő egy rossz apa, de szerencsére az én Istenképen az nem ő hozzá kötődik. De nagyon sok embernek, amikor azt mondja, hogy mi atyád, akkor mindig eszébe jut az, hogy ez oda is üthet. Ennek hatalma van felettem. Ez azt csinál velem, amit akar, hogy ki vagyok szolgáltatva. Én nem voltam bántalmazott gyerek, főleg azért nem, mert gyorsabban futottam, mint apuk, és ezért nem mindig sikerült bántalmaznia. Tehát voltak mint ilyen fenekelési kísérletei, amit nem sikerült véghez vinnie, bár, mint mondtam, fiatal ember volt. De igazából ő nem volt az, aki vert, hanem még néha, amikor úgy nagyon-nagyon izé volt, amit elkapott. Azért itt mindig szeretnék itt a verés és az odaütők között, a tehetetlenség miatt odaütők között, mondom ezt szülőként, ugye itt mondtam a saját szennyesemet itt előttetek, különbséget tenni, hogy azért más az, mert volt olyan osztálytársam, aki úgy jött iskolába, hogy kék és zöld volt. Hát én azért annál gyorsabban futottam, hogy kék és zöld legyen. De mindegy, most nem erről akarunk beszélni, hanem arról, hogy megállunk Isten előtt, és mi az, amit várunk tőle. Hagyd abba a pofozást. Legyen már kicsit jobb. Mi atyánk mondjuk neki, és akkor ő nem is apa, hanem apa a négyzeten, vagy a köbön, vagy a nem tudom én hányadikon. Ha apa le tudott húzni egy sallert, akkor ez az Isten, hogyha húz, akkor az nagy sallert lesz. Nem akarunk tőle. Mert van, akinek semmi rossz nincs abban, hogy azt mondjuk, hogy mi atyánk, és van, akinek az egész azt mondja, atya, viszont látásra. Elmegyek buddhistának, ott nincsenek ilyen ízék, akik engem időnként elkapnak. Mert akarjuk, vagy nem akarjuk, de az Isten képünk nagyon sokszor embereknek a képéhez kötődik. És az mi Isten képünk nagyon sokszor kötődik az apánk képéhez, anyánk képéhez, mert azért Isten nem egyértelműen úgy apa, hogy nekünk van apukánk, értitek, hanem Isten mondjuk szülő, az ilyen nagyon modern fordításokban már így fordítják a méltányokat, hogy mi apánk és anyánk, aki a mennyekben vagy, még jó, hogy nem úgy, hogy akik a mennyekben vagytok, na mindegy, menjünk tovább. Szóval, hogy igen, hogy ő anya is, ugye az őben anyai tulajdonságok is vannak, de azért, hogy így belegondolunk az anyukánkba, júj, hát akkor már inkább maradjunk az apukánknál. Nagyon-nagyon zavaros. Van akinek mind a kettő rossz, van akinek a kollégiumi nevelő jut az eszébe, van akinek egy tanár, aki fölé magasodik és ordít. Van, akinek minden rossz azzal a kapcsolatban, minden konnotáció, minden fölmerülő gondolata rossz, hogy mi atyánk, és van, aki, van akinek pedig jó ez. Egy kicsit végigmegyek azon, hogy mire gondolunk, milyen képzetek kapcsolódnának igazából ahhoz, hogy atya, és aztán utána próbálok valami mást is mondani róla. Ugye az atya az elég sokféle képet leszed. Legelőször is, ha azt mondom, hogy ő valakinek az apja, akkor ez egy nagyon-nagyon egyszerű biológiai fogalom. Ő az, aki a génállományának az egyik felét biztosította, hogy ilyen nagyon finoman és biológiai oldalról közelítsük meg. Apám az, akitől a génállományom egyik fele származik. Ő az én biológiai apám. Ő bizonyos értelemben ilyen módon adta az életét nekem. Nem értem adta, hanem az életet, mint lehetőséget biztosította számomra. Tesszük hozzá, hogy sokszor, vagy esetenként nem is teljesen szándékosan. Ez előfordul, de ahogy ezt Trifóra mondja, vannak véletlen szülők, de nincsenek véletlen gyerekek Isten szempontjából. Szóval van, akinek sikerül véletlenül valakinek adni egy félgyélállományt. És őt már apának nevezik. Nagyon érdekes, hogy időnként 14 évesen is előfordul, hogy valaki fél génállományt biztosít valaki számára, és ettől apának hívják, de ettől ő nem érzi magát, különösebben apának. De legelsősorban ez, ami ki az apja, amikor kitöltjük a formanyomtatványokat, az apa egész egyszerűen csak ezt jelenti. Valaki, akitől az én génállományom fele származik. Ha egy kicsit több közön van az apámhoz, akkor az apám az, aki az őseimhez költ. Az apámnak van egy családja, akinek szintén van apja, meg anyja, meg egyéb fölmenői, tehát az apám az, aki a láncszem köztem és az őseim között. A legközelebbi láncszem, vagy az anyám, most itt mindent, amit mondok az apáról, azt értsétek az anyára is. Tehát ő az, aki összeköt engem az őseimmel. És vannak olyan szülők, nem kifejezetten jó szülők, de láttam ilyet, nekem az egyik osztálytársam 15 évesen lett terhes, egy leányról van szó, jaj, ez most nyilvánvaló, oké. Szóval, hogy 15 évesen terhes lett, nem akarta elvetetni a gyermekét, elment, megszülte ezt a gyereket, és utána igazából a saját szülei fölnevelték. Tehát a nagyszülők nevelték föl a gyereket, a lány visszament tanulni, és folytatta az életét, hát most mit csináljon 15 évesen. Jó, akkor már 16 éves volt. Szóval összeköt az őseimmel, és hát van olyan, hogy az apa nem áll a helyzet magaslatán, vagy a szülő nem áll a helyzet magaslatán, de azért ott lehetnek azok között a bizonyos ősök között olyanok, vagy a rokonok között, azok között, akikhez engem a szülő hozzáköt, olyan, aki vállalja értem a felelősséget. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy régebben miért volt annyi keresztszülője egy gyereknek, de igazából a keresztszülők azok mind-mind olyan fogadalmat vállaltak a régi időkben, itt most gondolok egy 100-150 évvel ezelőttre, hogy a szülők halála esetén ők azok, akik a szülők helyében lépnek. A keresztszülőség tehát nem egyszerűen csak azt jelentette, hogy a születésnapodon, mit tudom én, beállítok egy 10 000-essel, jó esetben, rosszabb esetben 3 kiló csokoládéval, vagy nem tudom, valakinek ez a jobbik eset, mindegy, szóval valakinek ezt jelenti a keresztülő, de régen a keresztülőség azt jelentette, hogy valaki, aki utána a szülő lesz, vagy a szülő helyébe lép. Tehát az ilyen fizikai apám hozzáköt ezekhez az emberekhez, jó esetben, de vannak olyan esetek, amikor még ez sincs. Mit kezdjen valaki, aki egy inkubátorban találnak meg mondjuk egy kórháznak az osztályán is, és azt se tudja, ki az apja is, ki az anyja is, sehová nem kötődött semmi. még rokonai sincsenek. Ez olyan kiszolgáltatottság. Vannak olyan gyerekek, akik bekerülnek nevelőintézetbe, de valamilyen módon van egy kapcsolat a családjukkal. De ez a fajta árvaság, amikor senkim nincs. Persze most lehetne idézni József Attilát, hogy nincsen apám, sem anyám, de azért József Attila a saját testvérénél élt nagyon sokáig, meg a sógoránál, mert ők tartották. Volt család? Volt hová menni? Ha nem is a szülők. Szóval így is lehet valaki apa. Aztán egy kicsit vannak már ennél is haladottabb, fejlettebb verziójú apák, ezek már az 1.0-as apák, nem tudom, hogy mondjam, akik már rájöttek, hogy valamit már kéne csinálni ezért a gyerekért, és ezért adnak neki enni. Akik a fizikai ellátását biztosítják, akik a fizikai kereteit az életének biztosítják, elmennek a mamutot, levadásznak, és hazahozzák. Mondjuk így a modern világban, főleg a mamutokat, igen. Szóval, hogy vannak ezek, akik ellátják, táplálják, gondozzák. Nagyon-nagyon sok szülő megáll ezen a szinten. És igazából azért, mert nem tudja, hogy mit kéne még csinálni a gyerekkel. Mit csináljuk a gyerekemmel? Persze van egyfajta nagy érzés felé, amit még úgy pátyolnak, tehát ugye pátyolgatnak, ez már jó, ez már egy kicsit több, de ez is kell még a fizikai létezésemhez ahhoz, hogy valaki karba vegyen. Az a csecsemő, akit nem vesznek karba, azoknak a nagy része meghal. Hiába etetik, hiába teszik tisztába. Erről beszéltem már sokszor. Azok a kisbabák, akik az árvaházban, tehát a háború után bekerültek az árvaházakba, és nem volt egy gondozónő, aki naponta, amíg megeteti, addig karban tartja őket, hanem csak így ment a gondozónő, benyomta két cuccit a gyereknek, még volt az etetésnek, kiszedte, gyorsan tisztába tette. Most ezeknek a babáknak a nagy része meghalt egy éves kor előtt. Olyan fura azt mondjuk, hogy ez a lelki életünk közt kell, hogy valaki ölelgessen minket, és kiderül, hogy egész egyszerűen ahhoz, hogy életben maradjunk. Tehát csak ölelgessük nyugodtan a szüleinket, hogyha valakinek még ilyen van, akinek nincs, azok ölelgessük a gyerekeiket. Akinek egyik sincs, az ölelgesse a házastársát, testvért, barátot, rokont, mindegyik jót tesz. De ez még igazából a fizikai lét. Régebben azért az apához kapcsolódott az, hogy apa az, aki a tudásomat adja. Hát ezt legtöbbször azért, mert ez úgy szokott lenni, hogy beadjuk a gyereket az iskolába, aztán ott majd ott, na. Hát tantónéni, miért nem tud a Pistike még olvasni, itt állunk az első év végén. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a tudás átadása az már nem a szülő feladata. Pedig igazából az, hogy a gyerek hogy teljesít később, az mindazon alapul, hogy a szülő mit ad át neki. Hogyan viszonyul hozzá? Aztán apa az, aki a hitemet adja meg a kultúrámat, és itt most nem azt a konkrét hitet értem, hogy bízok Istenben, mert bizalmat azt ő azzal tudja megadni, hogy úgy szeret, hogy én megtanulok bízni. De a kultúrámat adja azt, hogy hogyan viselkedjek a közösségembe, apa az, aki nevel. És apa az, ezek már nagyon fejlett apák, akik mellettem állnak és támogatnak. Ha hagyom persze őket, akik segítenek. Eddig már nagyon-nagyon sok apa nem jut el. A jelenlegek itt a teremben nyilván még kivételek. De rengeteg, rengeteg olyan gyerek van, akit nem tud támogatni az apja, vagy nem akar támogatni. És aztán, ahogy megyünk az életben, akkor már nem támogatás kéne, hanem egy idő után kellene, hogy hátország legyen az apa, a szülő. Egy biztos pont, ahová mindig vissza lehet menni a nagy kitérők után. És például én ezt már sosem értem meg a szüleimmel. Én nem tudom, milyen az, amikor valakinek van egy biztos hátországa. Nem tudom, hogy milyen úgy gyereket nevelni, hogy fölhívom anyámat, és azt mondom, hogy segíts. Nem tudom. Nem tudom, milyen az, amikor eljön a mama, az anya, és segít, vagy eljön az apa, és segít. És aztán még ennél is tovább, akihez bármikor visszatérhetek, és vissza is akarok hozzátérni, amikor az életemben óriási nagyokat hasalok és bukok. Ezt se tudom, hogy milyen. Nekem már eddig nem értek el a szüleim, hogy a bukások után hozzájuk tudjak menni felállni. És tudom, hogy többetek is vagytok így. Ezek már mind hiányoznak. És igazából ezek lennének azok, azok a képzetek, amelyeket a Biblia élt, amikor azt mondja, hogy atya. Gondoljunk csak arra a bizonyos tékozló fiús történetre az apával. Az apával, aki benyeli azt, hogy a fia azt mondja, hogy te nekem halott vagy, ezt jelenti az ad ki nekem a pénzt. Aki benyeli azt, hogy a fia ott hagyja, eltolja a pénzt, és a legvégén még van pofája visszajönni. És nem csak elfogadja, vagy nem csak eltűri ezt, amikor megjön a fia, örömmel visszafogadja. Tehát a mi szüleink azért már sokszor ezen a szinten nincsenek. Sokszor, amikor mi megyünk hazafelé, akkor már halljuk apámnak a szavát Neciről, én megmondtam, hogy ez lesz a vége. Én megmondtam, te büdös kölyök, hogy ezt ne csináld. Amíg az én kenyeremet, mit tudom én, kinek mit szokott mondani az apja? Nagyon sokféle apai mondások vannak, anyai mondások. Ez a fajta apaság, amiről Jézus beszél, ez pont azért fontos, mert arról akar Jézus beszélni, hogy Isten nem olyan apa, mint a mi apáink. Lehetnek nagyon jó apák is közöttünk, de mi, mint emberek, feltételektől függő lények vagyunk. Igazából nagyon-nagyon kevés az olyan ember, aki tud úgy szeretni, hogy ezt valamilyen módon ne viszonozzák. Nagyon kevés az olyan ember, aki tud úgy adni éveken, évtizedeken keresztül, hogy nem kap cserébe vissza semmit. Mi mind olyan lények vagyunk, akik itt vagyunk, és ezt jó, ha tudjuk magunkról, hogy mi feltételektől függő lények vagyunk, akik igazából akkor tudunk kiteljesedni egy szeretett kapcsolatban, ha van viszont szeretet. Ha nincs viszont szeretet, akkor megtörik a kapcsolatunk. Akkor egy idő után azt mondjuk, főleg mai emberként, hogy én ebben nem tolok bele több energiát, és megfordulok és elsétálok. Nem így van? Nehogy már, hát ebbe! Ha keresek valaki más, aki vissza tud adni. És azt mondja Jézus, hogy Isten egy olyan apa, aki nem ezen a viszonzásos kapcsolatrendszerben lép közel hozzád, hanem aki feltétel nélkül szeret. Mi szoktuk azt mondani, hogy a gyerekünket feltétel nélkül szeretjük. Igen, mondjuk ezt azokban a pillanatokban nem szoktam érezni, amikor hihetetlenül dühös vagyok rájuk. Itt biztosan mindenki jobb nálam, mikor nagyon-nagyon föl vagyok húzva, akkor nem érzem, hogy feltétel nélkül szeretném a gyerekeimet. Akkor azzal a feltétellel szeretem, hogy hagyja már abba ezt a marháskodást, akkor majd fogom szeretni, de most már elég legyen ebből. Azt hiszem, hogy szülőként ezt mindenki tudja, miről beszélek. Hogy vannak olyan pillanatok, amikor azt mondom, hogy na eddig és nem tovább. Ha még ezt meglépett, fiam, akkor ez volt az utolsó lépés. És sokszor meglépi. Az utolsó utánit is. És vannak olyan szülő, gyerek-szülő kapcsolatok, amikor egyszerűen megtörik ez a feltétel nélküliség. Mert van egy határ, ami belül megy a feltétel nélkül, de van egy határ, ami túl nem. És Jézus azt mondja, hogy Istennél nincs ilyen határ. Isten nem csak az életet adja, nem csak összeköt engem más emberekkel, nem csak a fizikai létemet biztosítja, nem csak tanít, nem csak nevel, nem csak segít, nem csak elfogad, nem csak befogad, hanem nála nincsenek határok. Nincs ha, akkor. És most persze gyorsan eszembe jutott, megint a KT, túl sokat olvastunk mostanában a KT-t, így jut eszembe a konfirmandusokkal. Nem nevele ez a tanítás elvetemült embereket. Hogyha Istenről így gondolkozunk, hogy Isten újra és újra feltétel nélkül visszafogad, akkor nem az lesz-e ebből, amit Pál is mond az egyik levelében, együnk és ígyunk és csináljunk, amit akarunk, és Isten meg úgyis megbocsát, és visszafogad, és neki ez a dolga, hogy ezt csinálja. De igazából a helyzet az, hogy nem. Istennek ugyanis ezt az elfogadását, amikor az ember megérzi, vagy megtapasztalja. Ezt nem lehet bármilyen megtapasztalni. Ezt nem lehet megtapasztalni a harmadik fröccs után. Nem lehet megtapasztalni egy buliban. Nem lehet megtapasztalni a legnagyobb meló közepette, a pörgésünkben, amikor nyomjuk a saját dolgainkat, hanem ennek a megtapasztalásához kell az a belső tér és idő, amiről az elmúlt hetekben beszéltem. És ez a hely, tér és idő, ahol szembesülünk Istennel, ott rögtön szembesülünk magunkkal. Ez egy nagyon érdekes szembesülés. Egy olyan helyzet, egy olyan lehetőség a szembesülésre, ahol nem kell a hibáim és a bűneim és a tévedéseim ellenére sem kell a félelemmel szembesülnöm magammal, gyomorgörcsön szembesülnöm magammal. Mert Istennek jó vagyok úgy, ahogy vagyok. És ez a szeretet, ez az elfogadás megteremti azt a szabadságot benne, hogy lehessek jobb, aki vagyok. Csak akkor tudunk jók lenni, ha megadják nekünk a szabadságot. Ha most azt mondom neked, hát legyen jobb már, fiam, vagy kapsz két akkorát, hogy belecsendül a füled. Persze, hogy jó vagy, ki a bánat akar két akkorát kapni, hogy belecsendüljön a füled. De tényleg jobb lett te? Vagy csak nagyobb lett benne a félelem? Esetleg a dac? Esetleg az utálat? Vagy hátrébb lépek, és azt mondom, hogy nem szeretném, ha ezt csináld. De elfogadnak úgy, ahogy vagy. És ha azt csinálod, akkor utána is elfogadnak. És ez az elfogadás az egyedül, ami megteremti bennem annak a lehetőségét, hogy nem csinálom, mert látom, hogy ő nem szeretné. Én éppen most nem értem, hogy ez miért nem jó nekem nem csinálni, vagy csinálni, de mivel látom, hogy ő szeretné, ezért nem teszem, vagy megteszem. Az az Isten, akihez imádkozunk, az egyrészt a mennyei atyánk, aki így fogad el minket. És itt most hadd hozzam mégiscsak ide azt, hogy mi általában külön választjuk a Szent Háromság Isten három szemét, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. De igazából mind a három az egy. Nem három különböző Istenhez beszélünk, hanem amikor mi megszólítjuk a mi mennyei atyánkat, és azt mondjuk neki, hogy atyám, akkor azt az Istent szólítjuk meg, aki az elfogadását azzal mutatta, hogy az egész életünket a maga tragédiájával, bűnével, fájdalmával és mocskával és szégyenével együtt elhordozta a kereszten. Nem tudjuk ezt igazán megérteni, mert itt az idő egy olyan felfogásáról van szó, amely nekünk magas, de mégis, amikor Istenhez fordulunk, amikor azt mondjuk, hogy mi atyánk, akkor valamilyen módon Jézus néz ránk a keresztről, és azt mondja, hogy jöjjetek hozzám mindjárt. Jézus néz ránk a keresztről, aki azt mondja, hogy eddig elmegyek érted. Hogy lássuk azt, hogy nem az van, hogy az apa keresztre feszítette a fiút, és azt mondja, na jó, most gyertek hozzám bizalommal. Hozzád bizalommal. Hanem ő volt az, aki megfeszült értünk. Azért, hogy nekünk ne egy olyan istenképünk legyen, amiben fölénk tornyosodik a fölemelkező apa. Mert ahogy fölénk tornyosodik Isten, az a szétfárkorú kereszt. Nem a fölemelt kéz, hanem a kitárt kéz. Nem a trón, hanem egy kínzóeszköz. Egy kínzóeszköz, ahová Jézus saját magát föltette értünk. Azért, hogy lássuk, hogy ő nem bántani akar. Hogy hozzá imádkozunk, amikor imádkozunk. Ezért van szó nagyon sokszor arról, hogy Krisztus által jutunk az Atyához. Hogy a mi Atyánk, akit elképzelünk, aki a mennyekben van, ahhoz mi Krisztus által tudunk menni, és Krisztus által tudunk viszonyulni, hogy ne a saját apáink felől közelítsünk hozzá. Ne a saját félelmeink felől közelítsünk hozzá. hanem ma felől a testvér felől közelítsünk hozzá. Amikor azt mondjuk, hogy mi atyám, akkor itt beszéltem az először, hogy ő nem a börtönőrünk, hanem ő az, aki benn van velünk a börtönben, ő a raptársunk. Amikor azt mondjuk, hogy mi atyánk, akkor nem a kínzónkhoz közelítünk, hanem ahhoz, akit ott kínoznak mellettünk, akinek ugyanúgy rajta van a lábán a golyóbisz és bántják. Hogy nem az erőszakos nevelő, hanem a testvér, akit az előbb pokozott föl. Ahhoz fordulunk úgy, hogy mi atyánk. Ahhoz fordulunk, aki a társunk, a testvérünk, és minden ezek felett az Istenünk. És így, amikor azt mondjuk mi atyánk, akkor nem a saját apáinkból indulunk ki Isten felé, hogy így néz ki egy atya, hanem elindulhatunk Isten felől magunk felé, hogy mi, mint szülők, hogyan kellene, hogy kinézzünk. Mi, mint emberek, hogyan kellene, hogy kinézzünk. És most értem, eszembe jutott, hogy katolikus liturgiában néha mondják, hogy az Isten titka. És valahol az Isten legnagyobb titka ez. Az Isten legnagyobb titka a Szent Háromság. Hogy ő az Atya, de ő a Fiú. És most, amikor meghagyjuk a fejünket és imádkozunk, akkor itt van velünk ő a Szentlélek. A Szentlélek, aki igazából az Atya, és aki igazából a Fiú. Aki igazából a testvér, aki itt van mellettünk, és azt mondja nekünk, hogy ne félj. Ne félj, mert megváltottalak, ne félj, mert neveden hívtalak téged. Ennyi vagy. Amen. Hagyjuk meg szerintet, és imádkozzunk. Uram, látod, hogy még mindig milyen nehéz azt kimondani neked, hogy atyám. Hogy milyen sokszor még mindig nem tudok rád atyaként gondolni, mert azok az atyaképek, amelyek bennem élnek, súlytalanná teszik ezt a megszólítást. De most mégis így szeretnélek megszólítani. Atyám, itt vagyunk most előtted. Az életünk nem lenne, ha te nem lennél. Ha te nem akartad volna, hogy mi legyünk. Hogy életünk fizikai keretét biztosítottad, és elérhettünk idáig. De most, amikor megszólítunk, akkor nem a félelmeinket kell, hogy megszólítsuk, hanem a biztos hátországot. Ahová bármikor mehetünk. Ahol jók vagyunk úgy, ahogy vagyunk. Ahol nem kell teljesítenünk és bizonyítanunk. Aki mezítelenül ismersz minket. Mezítelenül ismersz, és úgy is szeretsz. És itt most ebben a te szeretetedben állva, a te elfogadásodban állva, érezzük, hogy mi is szeretnénk. Szeretnénk egy kicsit olyanok lenni, mint te. Akik tudnak szeretni és elfogadni. Akik tudnak jó szülők lenni, még akkor is, ha fiatalok vagyunk, és még nem vagyunk szülőkorúak. De mégis tudunk olyan emberek lenni, akik bizonyos értelemben jó szülők. És köszönjük azt, hogy ez a lehetőség, ez a hely, ez a tér előtted és veled mindig nyitva áll a számunkra. Köszönöm, hogy itt vagy, és mi itt lehetünk. Thank you. Most mondjuk el együtt, ami Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok, a te Istened. Izrael szentje, a te szabadítód, kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért nem nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűltelek, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket.